termék megjelenítéssel szeretnék élni, hogy lehetőség van a szerzőjog alapvető tudnivalóit tartalmazó könyvnek a megvásárlására. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal ezt tavasszal jelentette meg, és itt a standon lehet kapni ezt a könyvet. Egy rendkívül izgalmas példákkal, képekkel, visszakérdező kérdéssorra tartalmazó, ellenőrző kérdéseket tartalmazó kiadvány megpróbálta mintegy 100 oldalon ezt a problémának az alapvetését összefoglalni.
Javaslom, hogy adjuk körbe, jó?
Jó, tehát körbe nyugodtan lehet nézegetni.
És akkor megy körbe.
Tehát az előadásom az alapvetően az online környezetről fog szólni. Kitérek a szakkönyvekre, úgymond szakirodalomra, a szakirodalom felhasználásának lehetőségére, hogyan lehet egyéni, illetve közös jogkezelés keretében, milyen kompenzációk vannak a magáncélú és könyvtári felhasználással kapcsolatban, illetve sok pályázaton kérdés szokott lenni, vagy fontos a digitális tananyagnak a szerzőjogi kérdése. Köszönöm szépen. A online környezetet egy sokkal hosszabb módon szabályozza a szerzőjogi törvény, amely úgy rendelkezik, hogy a szerzőnek kizárólagos joga, hogy a művét úgy tegye közzé, hogy a felhasználó egyénileg dönthesse el, hogy honnan kívánja elérni a tartalmat. A mai kornak megfelelő képekkel is illusztrálom ezeket a felhasználási módokat, hiszen a tömeges digitalizálás, vagy pedig akár a szervereken is töménytelen mennyiségű szerzőjogi védelem alatt álló tartalmat találnak. Amennyiben, ha átérünk a szakkönyvekre, igazából nincsen a szakkönyvnek meg egy kerestem jogtárba úgymond definíciója, mindenképp egy szakmának vagy tudományának a saját irodalma, és megpróbálja a jog kortól, időtől, illetve elérési módtól függetlenül, akár eredetiben, akár fordításban védeni. Így például előbb látható Bambusz kiadásban egy könyvet, most itt pedig a Európánál olvashatjuk angolul Euklidésznek a geometriáját, szintén mint szakkönyv. A szakkönyveknek forrás lehetősége van az interneten, az általam egyik kedvelt archiv.org, vagy pedig az Európánál is vannak több, főleg szerzőjogi témát érintő könyvek. Így például az archiv.org-on olvasható a Kennedy Gézának a Magyar Szerzőjog című kiadványa. Ez teljes terjedelemben fent van, tekintettel arra, hogy már nem áll szerzőjogi védelem alatt. Ugyanezen az oldalon különböző kiadványok találhatók, például Szadics Károlynak is fenn van egy könyve, úgy megjelenve, hogy már nem áll szerzőjogi védelem alatt. Ezzel szemben Szadics Károly 1956-ban halt meg, tehát még védelem alatt áll. Tehát ilyen a tömeges digitalizálásnak lehetnek e fajta megjelenési formái, amikor téves információ alapján, vagy azáltal, hogy az egyik szerzőnek, én próbáltam mindenütt rálelni Szilágyi Artúr Károlyra, a születési évén kívül sehol nem találtam meg azt, hogy mikor halt meg. A születése alapján meghalhatott már a 40-es évek környékén, de az alapján, hogy az egyikről nem tudom, hogy mikor halt meg, a másikról nagyon sok információ van, hogy 1956-ban halt meg, mégis úgy szerepel ebben a jelentős oldalon, hogy nem áll szerzőjogi védelem alatt ez a könyv. Ezért látjuk, hogy a tömeges digitalizáció egy olyan sajátságos helyzet, amikor nagyon sok művet szeretnék lehetőleg rövid idő alatt és viszonylag kedvező áron elérhetővé tenni az interneten. Ezzel szemben, vagy van ennek egy olyan indikátora is, maga az Európeána, hiszen célul tűzte ki egy bizottsági ajánlás, hogy 2015-ig a most fent lévő mintegy 100 000-es magyar tartalmat közel 400 000-esre kell bővíteni, így az előttünk álló pár évben Magyarországnak, vagy hát az országos digitalizációs programoknak mintegy 3,5-szer annyi tartalmat kell beküldenie az Európeánának, hogy teljesíteni tudjuk ezt az ajánlást. A tömeges digitalizálással szemben megkülönböztethetjük a tömeges felhasználásnak a meghatározó tömeges felhasználást. Ez egy olyan felhasználási helyzetet jelent, amikor vagy a jellege, vagy pedig a körülményei miatt nem tudják a szerzők egyénileg ellenőrizni azt, hogy ki, mikor, milyen művét, milyen formában használta fel. Gondoljunk arra, hogy mi magunk milyen felhasználási cselekményeknek vagyunk a gyakorlói, és veszünk részt mind olyan szituációkban, amikor maga a szerző egyénileg nem tudja megnézni, hogy melyik művét hol használják föl, és nem tud mindannyiunkkal külön-külön, vagy pedig csak nagyon drágán tehetni meg, hogy felhasználási szerződés köt. Éppen ezért a közös jogkezelésben alapvetően olyan felhasználások, vagy pedig műtípusok találhatók, ahol nem érhető el egyénileg a szerző, így szakirodalmi mű esetében alig van hozzá kapcsolódási pont. Az irodalmi műnél, ami tágabban értve beletartozik természetesen a szakirodalmi mű is, és minden más mű, ott sok lehetőség van, nyilvános előadás, üres hordozó jogdíj, vagy akár a reprográfiai másolás, de látjuk, hogy az internetes felhasználás sajnos nincsen e között. Az internetes felhasználást, amit látják, alapvetően az zenemű, filmalkotás, előadó művészeti teljesítmény, vagy pedig fotó- és képzőművészeti alkotásokra van lehetőség. Tehát, hogyha online környezetben szeretnénk ilyen tartalmakat feltölteni, akkor közös jogkezelés keretében csak ezeket a tartalmakat tudjuk intézni. Ha a szakirodalmi művet választjuk, úgy, tehát miután azzal foglalkozunk alapvetően, tehát itt a nyilvános haszonkölcsönbeadás és a reprográfiai másolás, ez a kettő felhasználási mód, amelyet a jogalkotó közös jogkezelés keretébe vont. A nyilvános haszonkölcsönbeadásról dr. Bengyel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke tegnapi előadásában már tett említést. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő Egyesület tevékenységéről. Itt alapvetően a szakirodalmi művek, irodalmi művek és kotta művek azok, amelyek ebbe a körbe tartoznak. Egy-két éve szabályozza a hazai jog a nyilvános haszonkölcsönbe adást egy Európai Uniós irányelvnek megfelelően. Alapvetően a költségvetés és nem pedig a könyvtárak azok, akik fizetik ezt a díjat a szerzőknek azért, hogy nyilvános könyvtárak a műveket haszonkölcsönbe adják, és így a könyvtár használók úgymond a kedvezményezettjei annak, hogy ők haza tudják vinni ezeket a könyveket. Természetesen a 11, tehát van lehetőség arra az irányelv alapján, hogy meghatározzunk bizonyos fokú kedvezményezeti kört, akire ez nem terjed ki. A szerzőjogi törvény a 11 országos szakkönyvtárat említi, mint egy másik jogszabályra való utalással. Tehát annak a 11 szakkönyvtárnak egyrészt nem kell adatot szolgáltatnia, másrészt helyettük nem fizeti meg a költségvetés a díjat, viszont az összes többi könyvtárnak, közkönyvtárnak kell fizetnie, de nem a könyvtár fizeti, hanem helyette a költségvetés biztosítja ezt a kompenzációt a szerzőknek. Az, hogy ez a díj mennyi, az a tagállamok szabadon határozzák meg, és külön költségvetési sorban tüntetik fel. A magáncélú másolás a másik, ami a szakirodalomhoz tartozik. Erről tavaly ilyenkor a Veréb Viola kolléganőm tartott előadást, az előadása megtekinthető a pécsi honlapon. A reprográfia jogdíjról csak annyit mondanék, hogy itt is a Magyar Szép és Szakírók Reprográfia Egyesületén keresztül kompenzálva vannak a szakirodalmi szerzők, a fénymásoló gépek használata után könyvtárak is, fénymásoló szalonok, amikor veszünk egy fénymásoló, vagy egy nyomtatóba például Paktront, mi magunk is kifizetjük ezt a kompenzációt, és a reprográfiai szövetségen keresztül szépen eljut a szakirodalmi szerzőkhöz és kiadókhoz. Tehát itt a folyóirat cikkeket megjelentetők, könyveket megjelentetők, szép és szakirodalmárok, valamint ezeket megjelentető kiadók is kompenzációban részesülnek. Mindezek alapján fontos azt megjegyeznünk, hogy a tömeges digitalizáció az nem egyenlő a tömeges felhasználással, hiszen a tömeges digitalizálásnál nagyon sok könyvet szeretnék feltenni az internetre, míg a tömeges felhasználásnál akár egy darab művet, gondoljunk egy Zorán számra, vagy pedig más, vagy fotoművészet, magyar fotoművészet terén, vagy képzőművészetek esetében szeretném felhasználni sok helyre, tehát egy művet sokszor, vagy sok művet egyszer, az nem ugyanaz, hiszen a Európai Uniós, de hazai törekvés is az, hogyha egy könyvre kap támogatást egy intézmény digitalizálja, nem célszerű egy másik könyvtárnak ugyanazt a művet szintén digitalizálni és feltenni, hanem mennél kevesebbszer legyen egy könyv, és mennél több könyv legyen fönt a számunkra, viszont pont emiatt, hogy a főleg szakirodalom terén is ismertek a szerzők, nehéz olyan őket elérni, vagy sok esetben árva művekről is beszélhetünk, de van ez a lehetőség, hogy őket egyénileg elérjük, ezért nem lehet közös jogkezelés keretébe vonni ezt a lehetőséget, és nekünk is az a célunk, hogy mennél több magyar tartalom kerüljön föl, nem többször, hanem egyszer, de mennél több. Ha ezért mindenképp szükséges, hogy ezekkel a szerzőkkel csak úgy tudunk online környezetet biztosítani számukra, hogyha egyénileg kötünk velük felhasználási szerződést, akár ingyenesen, akár díjfizetés ellenében, de sajnos őket meg kell keresni, nincsen sajnos arra lehetőség a árva mű eljárás kivételével, amikor őket ki lehetne hagynunk. Hátérünk a tankönyvekre, a tankönyvek esete egyszerűbb, hiszen a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény meghatározza a tankönyv definícióját, és hogyha ezt a miniszteri eljárást lefolytatjuk, és felvétetik a hivatalos tankönyvjegyzékbe a tankönyv, akkor már is van egy olyan, akár offline, akár online, akár nyomtatott, akár egy digitális változatban egy tankönyvünk, amihez az eljárás lefolytatása véget be kell nyújtani nagyon sok kérelmet. Ezt azért emelném ki, hogy amikor készít bárki egy olyan könyvet, amit akár a felsőoktatási törvény szerint szeretne tankönyv és segédkönyvé nyilvánítani, vagy pedig az alsóbb iskolák számára ebben az eljárásban lefolytatni, vagy tankönyvé nyilvánítsák, ekkor minden esetben az összes felhasznált, nem idézetnek, illetve nem átvételnek minősülő műveket, tehát amikor egész terjedelemben használok föl nagyobb terjedelmű irodalmi műveket, képeket, grafikákat, fotóművészeti alkotásokat használok föl, ahhoz, hogy én benyújtsam a hivatalba, minden egyes mű esetében kell rendelkeznem a felhasználási szerződéssel. Ugyanez igaz a digitális tartalmaknál is. Amikor én digitális tananyagot szeretnék készíteni online verzióban, akkor az előbb láttuk, hogy sajnos ennek nincs lehetősége a irodalmi műveknél egyéni, közös jogkezelésre, ott külön-külön kell szerződést kötnöm. A többi tartalomnál viszont közös jogkezelésbe tartozik. Több olyan, főleg támopos tananyag pályázatoknál volt probléma, hogy elkészült a mű, fölrakták volna az internetre, de több közös jogkezelő jelezte, hogy kattintásonként kérek befizetni a zeneszámok után X forintot. Sajnos ez így működik, mert a zenét nem lehet kivonni a közös jogkezelés köréből, pont azért, mert hogyha egy zeneszerzőnek fölvették a művét, és az elindul a nagyvilágba, akár az interneten, rádiókba, televíziókba halljuk, látjuk, nem tudja ellenőrizni, úgyhogy ez, hogyha interaktívvá szeretnénk tenni egy digitális tananyagot, az nagyon nehéz, hogyha zeneműveket szeretnénk ahhoz föltenni, fölhasználni. Sajnos nem azt mondom, hogy azt ajánlom, hogy inkább ne rakjanak hozzá zené, de nagyon bonyolult annak az eljárás, hogy akkor megkeresni a zeneszerzőt, és tőle engedélyt kéri arra, hogy járuljon ahhoz hozzá, hogy én föltegyem alá, mint egy aláfestő zene. A képeket lehetséges a hungár közös jogkezelő keretében, a rövidebb irodalmi részleteket, illetve idézeteket, átviteleket át lehet venni engedély nélkül, de az összes többihez úgy kell benyújtani ezt a eljáráshoz az egész dokumentációt, az összes felhasználási szerződést részletezzem. Ha online tartalomról van szó, vagy akár egy CD-romról, akkor természetesen ezt kell benyújtani, és az elérési útvonalat is meg kell adni ehhez az eljáráshoz. Hiszen, hogyha tüzetesen megnézzük a szerzőjogi törvényt, akkor lehet ugyan oktatási, iskolai szemléltetés vagy tudományos kutatási célra műveket szemléltetés céljából felhasználni, vagy átvenni belőlük, idézni, de egyrészt fel kell tüntetni, másrészt nem lehet felhasználni üzletszerűen. Tehát, hogyha én egy fotoművészeti alkotást felhasználok egy tudományos szakcikkbe, vagy valamiről készítek egy fotót, és azt felhasználom egy szakcikkbe, az már nem minősül, nem üzlet, tehát már üzletszerűnek minősül, ezért fontos, hogy ezzel a felhasználással tisztában legyek, és ami sok félreértésre ad okot, az főleg ennek a paragrafusnak a harmadik bekezdése, hogy csak a tankönyvet lehet nem üzletszerű célból másolni. Tehát amikor én egy tankönyvet készítek, akkor rendelkeznem kell a felhasználási jogokkal. Ha viszont a tankönyv tankönyvé van nyilvánítva, és a címoldalon szerepel ez, hogy egy tananyag, akkor azt a tankönyvet nem üzletszerűleg lehet sokszorosítani, másolni, akár egy osztálynak megfelelően, bármi olyan szempontból, amikor ez nem üzletszerű. Tehát sokan úgy gondolják, hogy amikor én tankönyvet készítek, vagy akár egy digitális tananyagot támog pályázat keretében, összerakok nagyon szép anyagot, ami megfelel az adott korosztálynak, én abból szeretnék egy tankönyvet, és én szabadon felhasználtam. Sajnos nem. Tehát ezek a utak akár szakirodalomnál, tananyagnál nem működik, viszont ha elkészül a sok energiámba fektetett mű és tankönyv lesz belőle, azt viszont más lemásolhatja, mert erre a lehetőségre ad jogot a szerzőjogi törvény.
3 perc.
És pont ezzel szeretném befejezni a egyik Európai Uniós irányelvből, hogy a kultúra terjesztések ösztönzése nem valósítható meg a szigorú jogvédelem feladásával, tehát szükséges megtartanunk egy középutat. Köszönöm szépen a figyelmet!